Kedves testvérek, olvassuk a zsidókhoz írt levélből a 4. fejezet első 14 versét. A zsidókhoz írt levél, 4. fejezet első 14 verse. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek találtassék. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, amiként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amint megmondta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba. Jól lehet, a világ megalapításától kezdett munkáit bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szól, és megnyugodott Isten a 7. napon minden cselekedetétől. Itt pedig ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel tehát még hátra van, hogy némelyek bemenjenek abba, és akiknek először hirdettetett az evangélium, nem mentek be engedetlenségük miatt, ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna ezután egy másik napról. Eszerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és a szellemnek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ebben a szakaszban az apostol folytatja az előző szakaszban idézett Zsoltár verseknek a magyarázatát, a gyakorlati alkalmazását, és arról kezd beszélni, hogy a megkeményedés veszélye után, hogy a mi számunkra a nyugodalomba való bemenete még csak ezután következik be. És itt egy nagyon érdekes szót használ a görög szöveg, amit a magyar a Károly, én ugye az új Károlyi szerint olvastam, nem ennyire erős. Itt azt mondja, hogy vigyázzunk. A görög szöveg azt mondja, hogy féljünk. Hát olyan furcsa ez, hát olyan sok ige van, ugye egyesek azt állítják, hogy 365-ször fordul elő a Bibliában az, hogy ne félj, én ugyan meg nem számoltam, de hogy van az, hogy olyan sok ige van a Bibliában arról, hogy ne félj, és mégis van, amikor azt olvassuk itt, hogy féljünk. Akkor, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy ne félj, akkor azokhoz szól ez a biztatás, ez a felszólítás, akik már az Úrba vetették a bizodalmukat. De akik ezt még nem tették meg, azok inkább féljenek. Tehát az azt jelenti, hogy ne játszadozzunk az Isten kegyelmével. Féljünk. Az Isten kegyelme nem játék. Ugye a manapság különböző vallási csoportosulásokban, főleg a Biblia kritikus teológiákon azt állítják, hogy minden ember üdvözülni fog. Minden ember megmenekül. Nincs olyan, hogy mindenki megmenekül. Nincs olyan, hogy bemegy mindenki válogatás nélkül az Isten által elkészített nyugalomba, attól függetlenül, hogy hogyan viszonyult az Isten megtérésre hívó szavára. Nincs ilyen. Aki ilyet állít, az hazudik, és az Istent meghazudtolja. De azt mondja itt az ige, hogy azért kell félnünk, mert Előfordulhat, hogy valaki fogyatkozásban levőnek találtatik. Az, hogy fogyatkozásban levőnek találtatik, az azt is jelenti a görög szövegben, hogy késik, elkésik, lemarad valamiről. És ugye értjük ezt a kifejezést, ha visszagondolunk az előző szakaszra, ahol olyan hangsúlyos volt az, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Ma szól a hívás, és ma kell komolyan venni. Hogyha ma szól a hívás, és valaki nem veszi komolyan, az elkésik, az lemarad, az fogyatkozásban levőnek találtatik. Emlékeztetlek benneteket, ugye Kati a tavalyi év utolsó bibliaóráján, szerdán arról beszélt, hogy az embernek járnia kell az Isten útján, el kell indulnia, és ez egyfajta keresést jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor hallom a hívó szót, akkor elindulok, és hogyha elindulok, akkor meg is érkezem. De hogyha én hallom a hívó szót, és nem indulok el, akkor fogyatkozásban levőnek találtatom. Mi az ember legnagyobb fogyatkozása? Az igében azt találjuk, hogy a legnagyobb fogyatkozás az, amit Isten minden egyes emberben keres, és amikor az Úr Jézus eljön erre a földre, és ki akarja majd válogatni, hogy kik az övéi, akkor egyetlen egy dolgot fog keresni. És ez a hit. Tehát, hogyha valaki ma hallja az ő szavát, az ő megtérésre hívó igéjét, az evangéliumot, és ennek nem engedelmeskedik, akkor abban fogyatkozás van, mégpedig hiányzik belőle a hit. Ezért mondja majd később ugye a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Vagy máshogy is fogalmaz az ige János evangéliumában, azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát az Isten nyugodalmába, vagy az Isten országába, az Isten királyságába való bemenetel egyedüli feltétele a hit, az újonnan születés. Senki ne gondolja, hogy ennek hiányában azért valahogy mégiscsak becsúszhatok én majd az Isten királyságába. Valahogy mégiscsak besétálhatok az Isten örök országába. Ugye a mi számunkra ez teljesen egyértelmű, mert akik most itt jelen vagyunk, mindannyian megismertük már az Úr Jézusnak a hívószavát, és tudomásom szerint mindannyian engedelmeskedtünk is ennek a hívószónak, és Istennek a kegyelme az, hogy fölébreszthette a szívünkben a hitet. Gondoljatok bele, hogy az, ami a számunkra annyira egyértelmű, az egy csomó ember számára egyáltalán nem az. A templomok, a gyülekezetek tele vannak olyan kárhozottakkal, akik megvannak arról győződve, hogy ők elnyerték az üdvösséget. Ismerek valakit, aki a megtérésre hívó szót azzal utasította vissza, hogy hagyj engem ezzel békében, én meg vagyok keresztelve. Na hát aztán ezzel sokra megy. Vannak, akik azt gondolják, ugye most a kenyértörésen vagyunk túl, vannak, akik azt gondolják, hogy ha majd ők úrvacsoráznak, akkor majd ő az őket bejuttatja a mennybe, meg az majd akkor őket meg, ő nekik megbocsátja a bűneit. És ami döbbenetes az az, hogyha végig gondoljuk a zsidó népnek a pusztai vándorlását, mert ugye ezt a példát folytatja aztán az apostol ebben a szakaszban is, akkor ma is valahogy ugyanaz a célba érők és a pusztában elpusztulók közötti arány. Alig akadt egy-egy Józsué vagy Káleb, aki be fog menni a nyugodalomban. Gondoljuk csak végig. És éppen ezért olyan fontos az evangéliumnak a hirdetése. Itt a második versben azt olvassuk, hogy hirdették nekünk is az evangéliumot. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. Egyszer valaki azt mondta nekem, nyilvánvaló igeismeret hiányának a bizonyítékaképpen, hát kénytelen vagyok ezt mondani, hogy az Ószövetségben nem szerepel az a szó, hogy evangélium. Hát persze, hogy nem szerepel, mert héberül írták az Ószövetséget. De a jó hír, aminek megvan a maga héber szava különben, héberül is, arról, hogy van az Isten népének, az Isten népe számára nyugalom, az elhangzik számtalan és megszámlálhatatlan esetben az Ószövetségben, és tudjuk nagyon jól. A zsidó nép számára az volt az evangélium, hogy bemehetnek az ígéret földjére. Ez volt a jó hír az ő számukra, hogy bemehetnek az ígéret földjére. És az evangélium, a jó hír, az ma is, az azóta is és ma is ugyanúgy hallatszik, mint ahogy az Úr Jézus elmondja a magvetőnek a példázatában, már emlegettük a múlt héten is, hogy a jó hír, az evangélium, az Isten országának az örömüzenete hallatszik ebben a világban, ez az a mag, amelyet vet a magvető, és milyen földbe esik. Itt azt olvastuk az igében, hogy akkor, amikor a pusztai vándorlás során a zsidók hallották ezt a jó hírt, akkor nem párosították hittel. Az azt jelenti, hogy hallották az Isten országának az evangéliumát, de az egyiknél a tövisek közé esett ez a mag, a másiknál a sziklák közé esett, vagy az útfélre esett. A gondok, a világcsábítása, ugye az Úr Jézus ezt így magyarázza, a gondok, a világcsábítása, az ördög mesterkedése elfojtotta bennük az evangéliumnak a hangját. Pista bácsi szokott elmondani időnként egy nagyon szomorú esetet, amikor egy asszony, akinek meghalt a férje, elment hozzá, hogy hát temesse el a férjét, mert hogy evangélikusok ők. És szóba került, hogy nem járnak templomba, miért nem járnak a templomba, holott ott laknak abban az utcában. Nem érdekli őket az evangélium, és erre azt mondja az asszony, hogy hát tudja, tiszteletes úr, hogy volt ez a kommunizmusban, hogy vagy a templom, vagy a kenyér, vagy az Isten, vagy a kenyér. Erre azt mondta neki Pista bácsi, hogy ez nem igaz. Soha nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy vagy a kenyér, vagy a kalács. Nem az volt a kérdés, hogy az Isten vagy a kenyér, hanem az volt a kérdés, hogy az Isten vagy a kalács. A gondok, a megélhetésnek a gondja, nem is annyira a megélhetésnek a gondja, ugye ezt akartam, azt akarta kifejezni Pista bácsi ezzel, hogy nem is a megélhetésnek a gondja volt olyan nagy gond, hanem a jó életnek a gondja. A jó életnek a gondja, a kalács. A zsidók ott voltak a pusztában, sokszor szenvedtek amiatt, hogy nem volt víz, nem volt élelem, nem volt hús. Ugye a jó élet, a hús. Aztán jogos volt a félelem, jogos volt a bánkódás, jogos volt az aggodalom, mert nem egy és nem két alkalommal ellenség támadott rájuk. És ez a sok gond, az a sok aggódás megfojtotta a szívükben az Isten ígéretének az evangéliumát. Megfojtotta a szívükben az ígéret földjének az evangéliumát. De azt látjuk, hogy volt Józsué és Káleb közöttük. És Józsué és Káleb ugyanazokon a viszontagságokon mentek keresztül. A 2 Mózes 17-ben Józsuéval úgy találkozunk, aki az amálekiták ellen már hadvezetésre alkalmas férfi volt. És ez még a 40 éves pusztai vándorlás előtt történt. Tehát ez azt jelenti, hogy Józsué minimum 25 éves, 20-25 éves kellett, hogy legyen, de inkább idősebb ahhoz, hogy egy egész hadsereget rá lehessen bízni. És még ezután következett az egész 40 éves pusztai vándorlás. Mindenen keresztül ment. Itt számolgattam, hogy ha legfiatalabb korát számítjuk is, akkor is egy olyan 60-65 éves korú kellett, hogy legyen, mire eljutott az ígéret földjére. Ugye tudjuk, hogy 110 éves korában halt meg, hogy aztán az ígéret földjén mennyi ideig hadakozott, ugye én most ennek nem is néztem utána, lehet, hogy nem is tudjuk az igéből. Nem is ez az érdekes. De Józsué és Káleb szívében ott volt az a hit, amit Isten elvárt ahhoz, hogy bemehessenek arra a földre. Ugye emlékszünk a Káleb esetére, amikor elmentek kikémlelni a földet. A nagy óriások, ilyen föld, olyan föld, megfojtották a hitet a többinek a szívében. De a Káleb szívében nem folytották meg. Miért? Azért, mert arra hivatkozott, hogy az Isten megmondta. És hogyha az Isten megmondta, akkor az úgy is lesz. És Józsué és Káleb ehhez szabta az életét. Ez a gondolat, hogy az Isten megmondta, ez irányította a gondolataikat, a cselekedeteiket, az egész magatartásukat, mert tudták, hogyha az Isten megmondta, akkor ők be fognak menni az Isten nyugodalmába. És itt Pál ellentétbe állítja saját magát és a hívő társait azokkal, akik ott vannak ugyan a messiás hívő közösségekben, ugye tudjuk, hogy messiás hívő közösségeknek írta Pál ezt a levelet, ott vannak ugyan a messiás hívő közösségekben, de nincs igazi élő hit a szívükben. Nem ismerik az újjászületésnek a csodáját. Elfogadták ugyan, hogy igen, Jézus a messiás, de az életüket nem építették rá, mint a kősziklára. És ezért mondja itt az apostol, hogy megesküdött, idézve a 95. Zsoltárt, amelyről már a múlt héten szó volt. Megesküdött. Ez azt jelenti, hogy ha Isten megesküszik, az eldöntött tény. Az Isten országának a törvényszerűsége. Mi a törvényszerűség? Az, hogy a hitetlenség nem maradhat meg az Isten jelenlétében. A hitetlenség nem mehet be az Isten királyságába. És ezt ugye nagyon sok bibliai példán keresztül látjuk. Látjuk azt, hogy Ádám és Éva, amikor hitetlenkedtek az Isten beszédében, el kellett hagyniuk az Isten jelenlétét. Aztán itt látjuk a Pál apostol által felhozott példában, hogy az Egyiptomból kiszabadult zsidók nem mehetnek be az Isten országába, nem mehetnek be az ígéret földjére, ha nem hiszik el azt, amit Isten mondott nekik. És a végső nyugodalom, ugye a mennyei Jeruzsálem, amiről János apostol a Jelenések könyvében beszél, ugyanezt mondja ki. Olvassuk ezt, mert nagyon fontos gondolatokat tartalmaz ez a néhány mondat, néhány szó. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek és a varázslók, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádók, és mindaz, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Nem akarok ezen a felsoroláson végig menni, csak az utolsó szót nézzük meg, a hazugság. Mert a hazugság egyenlő a hitetlenséggel. Ha nem adok hitelt az Isten szavának, akkor én hazudok az ő szándékait illetően. Akkor én hazudok. Akkor én hitetlen vagyok. Hogyha én hazudok, akkor azt bizonyítom, hogy ő nem jó, azt állítom, hogy ő nem jó, hogy az ő szándéka az nem az, hogy megmentsen, mert mi az Isten szándéka? Az Isten szándéka az, hogy ő jó, hogy szent, hogy kegyelmes, hogy meg akar és meg tud menteni, és én nem mehetek be az ő nyugodalmába, hogyha ezt én nem veszem komolyan, és nem veszem a saját magam életére nézve valóságként. Ez az isteni törvényszerűség. Itt végig ebben a szakaszban az apostol az Isten nyugodalmáról, vagy az ő nyugodalmáról beszél. Mit is jelent ez a nyugodalom? Mit is jelent ez a nyugalom? Idézi az apostol a Mózes első könyvének a második fejezetét, amikor azt olvassuk Mózes első könyve második fejezetének a második és harmadik versében, mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet alkotott, megnyugodott a hetedik napon minden munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte, mivel hogy azon nyugodott meg minden munkája után. A héber szövegben az a nagyon ismert szó, amit mindannyian tudunk, a sabát, az tulajdonképpen egy nyelvtani értelemben vett ige, és azt jelenti, hogy megállni. Csináltam valamit, megállok, tehát az azt jelenti, hogy azt a tevékenységet, amit addig csináltam, azt nem csinálom tovább. Tehát felhagyni valamivel. Azt jelenti a sabát. És ugye látjuk, hogy a Mózes első könyvében Isten megteremtette ezt a világot, és amikor mindennel elkészült, akkor felhagyott a teremtésnek a tevékenységével. Tudjuk azt, hogy kivételes alkalmakkor Isten teremtő kézzel belenyúlt ebbe a világba, de alapjában véve új, nagyszabású teremtői munkája Istennek azóta már nem volt. Tudjuk nagyon jól. Felhagyott ezzel a munkával, és a hetedik napot a nyugalomra, az örömre, az áldásra és a szentségre fordította. Ezt jelenti az Isten nyugodalma. És erre utal Dávid is a Zsoltárok könyvében, a 95. Zsoltárban, amiről már a múlt héten elég részletesen szó volt, hogy aki nem hisz az Isten beszédének, az nem érhet el az Istennek ebbe a nyugodalmába, amikor Isten örömmel és áldással és szentséggel abba hagyta az ő teremtő munkáját. És az nagyon fontos dolog, amit itt aztán tovább fejteget az apostol, hogy azonban azok számára, akik ma hallják az evangéliumot, azok számára van remény. Mégpedig az a remény, hogy le kell vonniuk a tanulságot abból, amit Isten a proféták által és a zsidóknak a története által a számunkra megiratott. Ugye azt látjuk, hogy a zsidók Egyiptomban és a pusztában hallották a jó hírt az ígéret földjéről, de hitetlenek voltak, és itt úgy fejezi ki a hitetlenséget, hogy engedetlenek voltak. Nem mentek be engedetlenség miatt. Mert a hitetlenség az egyenlő az engedetlenséggel. Ha nem hiszem el, amit Isten mond, akkor azt nem fogom megtenni. Akkor azt nem fogom megtenni, akkor engedetlen vagyok. Hogyha nem teszem meg, amit Isten mond, akkor az azt jelenti, hogy én nem fogadtam el azt, amit ő gondol, azt, amit ő mondott, azt, amit ő kért tőlem, akkor nem vetem magam alá neki, tehát hitetlen vagyok. Ezért mondja Bonhoeffer a Követés című könyvében fogalmaz így, hogy csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. Tehát az engedelmesség és a hit az egymással mindig kölcsönhatásban van. És itt ezért hangsúlyozza az apostol újból a mai napnak a jelentőségét. A mai nap. Újra és újra. Még ki is emelni, hogy ismét mának jelöl egy napot. Ismét mának jelöl egy napot. És újra idézi a 95. Zsoltárból a 7. és a 8. verset. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Az engedetlenségünk, a hitetlenségünk, az sokszor abban áll, hogy ma halljuk a szót, de holnap akarunk engedelmeskedni. És sokszor jellemző ez az emberekre, ugye most új év van, egész múlt évben nem tudom ki, így vagy úgy élte az életét, és azt mondja, szilveszter napján pezsgőt bont, és azt mondja, hogy holnaptól nem dohányzom, holnaptól fogyókúrázom, holnaptól nem eszem cukrot, holnaptól ez vagy az lesz. Bencével beszélgettem, hogy az Úr Jézus be kell fogadni a szívébe, és kérdeztem, hogy beszeretnéd fogadni az Úr Jézust a szívedbe, azt mondja, igen, menjünk el egy titkos helyre, talán már mondtam. Lementünk a pincébe. És mondtam, hogy na jó, akkor most hát imádkozzunk, és fogadd be az Úr Jézust a szívedbe. Erre rám néz, és azt mondja, hogy hát én ezt most még mégsem szeretném. Kérdezem tőle, hogy miért. Azt mondja nekem, hogy azért, mert még olyan kicsi vagyok. Ugye 6 éves korában azt hiszem, hogy ezt még Isten elnézi neki, hogy ezt mondja. Biztos vagyok benne, és azért ez majd föl fog jönni benne. De gondoljatok bele, hogy nem véletlenül mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Mert annyira hajlamosak vagyunk halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy itt nem vagytok erre hajlamosak, én hajlamos vagyok rá. Tudom, hogy mit kéne csinálnom. Na jó, akkor ma még azért. És akkor holnap, mikor fölkelek, na attól kezdve. Na de ha én ma nem kezdek hozzá, akkor miért gondolom, hogy majd holnap hozzá fogok kezdeni? Azt mondja, ismeritek azt az éneket, hogy holnap talán az ajkad néma már. Van egy ének, itt benne van a Dicséretek énekeskönyvében, lehet, hogy majd egyszer elénekeljük. Holnap talán az ajkad néma már, és úgy fejeződik be az ének, hogy azért ma légy Jézusé. Ez az Isten igének az üzenete. Ne halogassam. Amit az Isten megmutatott, ugye szoktuk mondani, hogy amit ma megtehetsz, ne hagyd azt holnapra. Hát ez egy nagyon jó mondat. Ez teljesen egybehangzik az Isten igéjével. Hogyha nekem az Isten ma mond valamit, akkor azt tegyem meg. És ugye nem csak a Józsué korában volt aktuális ez a felhívás, hanem a Dávid korában is. Ezért emeli ki itt az apostol, hogy Dávid által újból ugyanazt mondta el az Isten. Mert Dávid korában az Isten népe számára még mindig nem zárult le a küzdelem. A hitnek a küzdelme még mindig nem fejeződött be, és ezért kellett Istennek Dáviddal leíratnia ezt a 95. Zsoltárt, amiben felhozza a pusztai vándorlásnak a hitetlenségét, és emlékeztet, hogy ma még újból lehetőségetek van. Ennek a generációnak Isten megint adott egy szót, egy beszédet, hogyan? Dávid által. Megint megengedte, hogy legyen egy ma. És újból hallhatták a figyelmeztetést. Az a generáció hallhatta a figyelmeztetést. Hiszen tudjuk, hogy Józsué és Káleb bementek az ígéret földjére, de valójában, ugye ezt fejtegeti itt az apostol, de valójában ők még nem találtak akkor nyugalmat. Ugye ott volt az a sok kánaáni nép, azokat még ki kellett írtani, iszonyatos hadakozást folytattak, a föld birtokba vételért számtalanszor belebuktak, elsősorban vétek miatt buktak bele, mert vagy az egész nép vétkezett, vagy egy valaki. De aztán, ha megnézzük Dávidnak az életét, ugye az Isten által megígért terület Dávid, illetve Salamon uralkodása idején volt a legnagyobb, tehát még nem érte el azt a területet, amit Isten megígért nekik, de már megközelítette, de hát Dávid élete is hadakozással telt. Pont ezt mondja neki a templom építéssel kapcsolatosan Isten, hogy te annyi vért ontottál, ne te építs nekem templomot. Az egész élete hadakozással telt. Mert még nem érkezett el a nyugalom. És ezért volt szükség arra, hogy Dávid megírja ezt a 95. Zsoltárt, mert a hívő embernek is ugyanilyen az élete. Már megérkeztünk a földre, bizonyos értelemben, kijöttünk Egyiptomból, de szüntelen hadakozás az életünk. Hadakozunk külső bajok, külső ellenségek ellen, itt van a vírus a nyakunkon, sokak számára a megélhetését fenyegeti. Súlyos betegségek sújtanak embereket, mindjárt mondom is, hogy Bozorádi Zoli bácsi tegnap, vagy tegnap előtt írt nekem, hogy belázasodott, imádkozzunk majd érte. Súlyos betegségek vannak, családi gondok, mindenki végig gondolja a saját családját, micsoda gondok vannak egyes családokban. Munkahelyi problémák. Annyi mindent próbálnak az embernek a torkán lenyomni, még ezt is csináld meg, még ez is a munkaköri kötelességed, még ezt is tanuld meg. Aztán az a borzasztó ideológiai támadás, aminek ki van téve a mai ember. Az Isten szerint gondolkodó embert érő támadások, a rengeteg agymosás. Hogyha te nem úgy gondolkozol, mint ahogy mindenki diktálja, akkor téged ki kell taszítani, akkor te egy gonosz, egy megáltalkodott ember vagy, még azt sem érdemled meg, hogy levegőt vegyél, ha nem úgy gondolkozol, ahogy én. Elbizonytalanítják még azokat is, akik hajlandóak lennének, hajlamosak lennének valamilyen mértékben az Isten rendjét, az Isten teremtését figyelembe venni, és aszerint ahhoz igazítani bizonyos mértékben az életüket. Most nem olyan régen, valamelyik nap, talán éppen tegnap, vagy tegnap előtt hallottam a Hír TV-ben, a Credo című műsorban, a második felében szó volt erről a Latzel testvérünkről, akit Németországban elítéltek, és a televízióba behívtak két magyar országi evangélikus egyháznak a két főemberét. Hát testvérek, inkább nem mondom el, hogy miket mondtak. Inkább nem mondom el. Pedig megtehették volna, ugye az a műsor az jellegzetesen igyekszik azt az értékrendet képviselni, amihez mi is úgy gondoljuk, hogy az a helyes, az Isten beszédéhez szabni magunkat. De aztán ott vannak a különböző kísértések, amelyek a világ részéről érnek bennünket a kívánság vonalán. És hát a legfontosabb és a legnagyobb ellenségünk a saját óemberi természetünk, az önzésünk, a bűneink, a gyarlóságunk. Ugye a gyarlóságról, gyengeségről sokszor beszél az Isten igéje, ugye az nem bűn. De lehet bűnre vezető alkalom. Az, hogy valaki elfárad egész napi munkája után, az gyengeség, az gyarlóság. De hogyha fáradtságában nem uralkodik az ingerlékenységén és a veszekedési hajlamán, az már bűn. Ezt csak egy példaképpen mondtam. És ezzel szemben az Isten igéje itt reménységet gyújt a számunkra, mert azt mondja az ige, hogy eljön még a szombati nyugalom az Isten népe számára. Eljön az igazi nyugalom a mennyei dicsőségben, amelyről olvastunk az elején a Jelenések könyvében. De akkor, amikor a jelenlegi életünknek a bajai, azok elmúlnak. Ugye most úgy élünk, hogy jönnek a bajok, aztán utána van egy kis nyugalom. De hát ez a nyugalom is annyira időleges, aztán elmúlik, újabb baj jön, még nagyobb baj jön. Soha nincsen igazi nyugalom ebben a világban. És ugye most itt állunk az évnek az első hetében, ez az első istentiszteletünk, az első vasárnap ebben az évben, és ugye visszanézünk, nagyon sokak számára egy nagyon nehéz 2020-as év után vagyunk. Vannak, akik könnyebben vészelték át, mi azt mondhatom, hogy mi nagyon egyszerűen átvészeltük ezeket a nehéz időket. Alapjába véve az életstílusunk se nagyon változott meg. De vannak, akik nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek el, akár azért, mert a munkahelyüket elvesztették, és hány ember elvesztette a szeretteit. És az emberek most hirdetik, hogy most már egy boldogabb, egy könnyebb új év következzen, reménykednek, itt a vakcina, kiírtjuk a betegséget, mint ahogy sok más betegséget kiírtottunk, de közben nem tudják, hogy az Isten igéje nem ígér könnyebbséget. Minden még rosszabb lesz. Lehet, hogy jön egy kis könnyebbség, de azután megint rosszabb lesz. Még rosszabb lesz, mint most. És ezt azért mondom, nem azért, hogy ijeszgesselek itt benneteket, testvérek, hanem azért, hogy készüljünk föl erre. Hogy ne háborogjunk, hogy na már megint ez történt, nem elég ennyi baj, jön a következő. Isten megmondta előre, hogy ez így fog történni. És az Isten gyermeke ne háborogjon ezen, mert akkor, ha háborog, akkor azt bizonyítja, hogy nem ismeri az Isten igéjét, és nem vetette magát az Isten alá az Isten rendjének. Ez az Isten rendje. Az Isten nélküli embernek meg kell tapasztalnia, hogy mire jut Isten nélkül. Az Isten nélküli világnak meg kell tudnia, hogy mire jut Isten nélkül, és ezért lesz minden egyre nehezebb. De az Isten gyermekeit várja a szombati nyugalom. Amikor nem lesz már rajtunk a bennünket most terhelő, sokszor hihetetlen és elviselhetetlen nyomás, a kísértések, a bűnök, a betegségek, amikor nem gyötör többé bennünket a hit harca közben elszenvedett számtalan kudarcunk, el fog jönni ez a nyugalom. És ezért olvastuk el az elején a mennyei szombatnak a nyugalmát a Jelenések könyvéből, ahol azt olvastuk, hogy a Mózesnek az énekét és a báránynak az énekét fogják énekelni, fogjuk mi énekelni. Ugye mind a kettő benne van a Bibliában, mert idéz belőle gondolatokat a Jelenések könyve. Most nem olvasom föl, mert nagyon hosszú lenne, de a Mózes éneke az 5 Mózes 32-ben van, el lehet olvasni utólag, 5 Mózes 32. A bárány éneke pedig a 2 Mózes 15-ben van, ezt is el lehet olvasni utólag, és látni fogjuk, hogy miért pont ezt a két éneket fogják énekelni a mennybe. Mert a Mózes éneke az Isten tetteit és szabadító tetteit és dicsőségét énekli, a bárány éneke is az Isten szabadító művét dicsőíti. Ezért fogjuk ezt a két éneket énekelni. És ráadásul ott még azt is megtudjuk, hogy hangszeres kísérettel fogjuk ezt tenni, úgyhogy aki szereti a zenét, az örüljön neki, a mennyben lesz hárfa. Mit kell az alatt értenünk, hogy az Isten népének is eljön a szombatja, a szombati nyugalma? Ezt magyarázza meg Pál a felolvasott szakasznak a 10. versében. Azt mondja, hogy a sabát, az ugye mindennek a bevégzése, az abbahagyása. Mit fejezünk be mi, és mit fejez be Isten? Hát először is azt látjuk, ugye, amit már említettem, hogy először is a mi életünkben befejeződnek a harcok, vége lesz a hit harcának, mert elérünk a célhoz. Az Isten pedig befejezi a munkáját rajtunk. Az újjáteremtés akkor fog befejeződni végképp. Ugye, ahogy Pál apostol mondja, hogy, hogy a mi testünknek a megváltása az még hátra van. Ugye akkor fogja Isten az újjáteremtő munkáját végképp befejezni azokon, akik engedelmeskedtek neki, akik nem voltak hitetlenek, eléri velünk a célját, és tisztán és szentül fog odaállítani bennünket maga elé, azt mondja. És ezért bátorít bennünket az apostol, hogy mindezt látva szorgalmasan igyekezzünk. A pusztai vándorlás zsidó népének az engedetlensége, a hitetlensége legyen elrettentő példa mindenki számára. A mennyei nyugalomnak az ígérete legyen serkentés. Szorgalmasan, erőnket megfeszítve törekedjünk, ezt mondja az Isten igéje. És ebben a törekvésben, ebben a szorgalmas igyekezetben Isten két elengedhetetlen és nagyon hatékony segítséget bocsátott a rendelkezésünkre. Az egyik segítség, amit a 12. és a 13. versben olvasunk, az az Isten beszéde. Az Isten beszéde. Ez az egyik segítség. Ugye látjuk azt, hogy az Isten beszédéről itt úgy beszél Pál apostol, mint személyről. És ezt tudjuk nagyon jól, hogy így is van. Ő maga az első fejezet első versében elmagyarázza azt, hogy az Isten beszéde az nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Az élő Úr Jézus Krisztus, az élő beszéd. Ő az a tűz, akinek a tekintete át meg átjárja mindazt, amire rátekint. Ő az, akinek a tekintete leleplez bennünk mindent, ami bevilágít az életünknek és a szívünknek olyan zugaiba, amit senki nem lát, sokszor magunk se látjuk. Az egész érzelmi életünk, gondolkodásmódunk, az Isten dolgaihoz való viszonyulásunk, ez mind-mind nyilván van előtte. És ez az Isten igéje úgy is segít még az igyekezetben, hogy szétválaszt bennünk különböző dolgokat. Mert az Úr Jézus, ha megnézzük az evangéliumokat, ő mindig egy ilyen szétválasztó, megosztó személyiség volt. Ugye ma azokat az embereket szeretik, akiket úgy tudnak megnevezni, hogy integráló személyiség. Az Úr Jézus nem ilyen volt. Az Úr Jézus mindig megosztott mindenkit. A pusztai vándorlás alatt Isten különbséget tett a hívő és a hitetlen nép között. Az engedelmes szolga és az engedetlen nép között. A papoknak a kése a jeruzsálemi templomban, vagy korábban a Szent Sátorban külön választotta az áldozatra alkalmas és az áldozatra alkalmatlan részeit az áldozati állatoknak. Hogyha elolvassuk a Mózes harmadik könyvében azokat a leírásokat, sokszor az ember nem tudja, hogy most mit kezdjek én azzal, hogy le kellett venni a vesikről a hártyákat, meg a lábat, meg ezt külön választani, meg azt külön választani, nagyon fontos üzenete van. Az az üzenete, hogy Isten igéje a mi életünkben is, mint az az éles, aminek két éle volt. Ugye tudjátok, hogy miért jó az, hogy két éle van egy késnek, mert fölfele is vág, meg lefele is. Ja, mi késeink általában csak egyélűek. De az Isten igéje az két élő, mert külön választja az életünkben az Istennek tetsző, tehát az áldozatra alkalmas dolgokat, és az Istennek nem tetsző dolgokat, tehát azokat a dolgokat, amelyek hátráltatnak vagy akadályoznak bennünket abban, hogy elérjünk ebbe a nyugodalomba. És megítéli és külön választja a szív gondolatait és a szándékait, hiszen ha őszinték vagyunk, akkor számtalanszor tapasztaljuk azt, hogy a hívő emberek, nekünk hívő embereknek is milyen sokszor család a szívünk. Azt mondja, hogy az ige, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Hát itt van, aki ismeri. Az, aki belelát. Szomorú, de szükséges tapasztalata az embernek az, hogy belássa az, hogy család a szíve. Nagyon szomorú tapasztalat, nagyon fájdalmas, de szükséges. Mert a családság az engedetlenséghez és a hitetlenséghez vezet. És a szívünknek a szándékai is sokszor annyira zűrzavarosak. Az ember imádkozik, hogy Uram, szabadíts meg ettől a bűntől, szabadíts meg ettől a rossz szokástól, tisztíts meg ettől vagy attól, és akkor imádság közben talán ott jut az embernek az eszébe, hogy hát te ezt nem is akarod őszintén. Te ezt nem is akarod őszintén. Nem fordult még elő veletek? Szabadíts meg, Uram, ettől attól. És egyszer csak az agyamba bevillan, az Isten szelleme bevilágít, hogy te nem is akarsz ettől megszabadulni. Ezért van szükség az Isten igényére. Olyan Istennel van dolgunk, olyan Istennek adunk számot, aki mindent lát, mindent tud, mindent számon tart, és aki nem megvesztegethető. Ez a segítség benne, hogy ő nem megvesztegethető. A hit versenypályáján futó hívő ember számára ez a legnagyobb segítség, hogy világosak, tiszták, egyértelműek a versenyzésnek a szabálya. Ugye, Kati olvasta szerdán ezt az igét. Nagyon fontos, hogy a szabályokat tisztán lássuk, és ezért van szükségünk az Isten igényére. Hogy legyen az ember életében egy abszolút mérce, az Isten mércéje, ami nem változik. Hol ezt mondja, a mai világban ez a divat. Hol azt mondjuk. Attól függ, hogy mikor nekem mi a kellemes. De az Isten mércéje az nem változik. És nincsen ennél nagyobb segítség egy olyan világban, ahol folyton csak azon gondolkoznak, hogy hogy szabhatják magukat a többieknek a gondolkozás módjára, hogy ne lógja ki a sorból, ugye. Az Isten megmutatja, hogy ki vagyok, megmutatja, hogy mit vár tőlem, és ez a segítség. Ezért tudok végigmenni azon az úton, ami elvisz majd a nyugodalomba. De van egy másik segítség is, a nagy és hű főpap. És majd a nagy és hű főpapról a jövő vasárnap fogunk részletesebben beszélni, de azért már most említsük meg, hogy az Úr Jézus a főpap, aki megváltott és megszabadított minket. Ő az, aki folyamatosan imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Ő az, aki imádkozik azért, hogy a nyugodalomba való bemenetelnek az egyetlen és nélkülözhetetlen feltétele a hit, az el ne fogyjon az életünkből. Ahogy Péternek is megígérte, hogy az ördög rázarostát, de én imádkoztam érted. Mi lett volna Péterrel, ha az Úr Jézus nem imádkozott volna érte? És mi lenne velünk? És azt látjuk, hogy ő a győzelmes hűvezér a küzdelmeinkben, ő a záloga, ami bejutásunknak a mennyei nyugodalomba, és itt vándorulunk ebben a nagy pusztaságban, ahogy énekeltük az élekben is, de a nagy főpap juttat el a célig, újra meg újra megszólít, újra meg újra visszafordít, újra meg újra visszatérít bennünket, a nyugodalomba vivő útra. És ezért legyen neki hála, dicsőség, dicséret és magasztalás mind örökkön örökké. Amen.